9 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban helyett, élőben, személyesen. Kicsit összekavarodtam, de szerencsére személyesen, Mester Nándor.
Buongiorno, buongiorno.
Pues buenos días. Ugye mondtad, hogy te olaszul tudsz, én spanyolul tudok egy kicsit.
Ja, úgyhogy ezt így akár folytathatnánk is egyébként.
De szerintem a hallgatók a magyarhoz jobban.
Így bár... van, jobban lesz ez élvezhető.
Na szóval akkor az első blogban ugye Horvátországról beszélgettünk, és utána gyakorlatilag átruccantál Olaszországba is.
Ugye, hát nem igen, ott a szomszédban majdnem, úgyhogy megért elmenni, és egyébként meg nagyon nagy kedvencem Olaszország. Sok vidékén jártam már, de itt az elején érdemes talán leszögezni, hogy pont egy olyan helyen voltam, ahol a magyar turistáknak szerintem a 98%-a átszalad. Ez a Szlovéniával határos észak-keleti tartománya, egy kisebb tartomány, úgy hívják, hogy Friuli Venezia Giulia.
Pedig ismert vagy híres tartomány.
Hát igen, de úgy nem kifejezett turisztikai célpont, mert egyébként nem, benne van a nevében a Venecia, de nem tartozik hozzá a Velence, hanem Triest a központja. Triest ugye az a monarchia idejéről ismerős, de a lényeg az, hogy ez egy olyan tartomány, hogy sokféle dolgot tud egyszerre kínálni, tehát van tengerpartja, természetesen az Adria, kiváló szállodákkal, meg szolgáltatásokkal. Van két nagyobb városa kultúrával, múzeumokkal, erős gazdasággal, és ott vannak a Dolomitoknak a keleti része, amit Carniának hívnak olaszul, tehát a Carni Alpok magyarul, ami hihetetlen gazdag ilyen túra útvonalakat tud mutatni az arra járóknak, és ezt nem sokan fedezték föl.
Egyéb iránt említetted itt az első blogban, hogy sok olasz átjár már Horvátországba, tehát azért ez egy magasabb árkategóriájú.
Hogyne, természetesen, és például ugye az első blogban említettem a benzinárat. A benzin azért még a magyarnál is drágább Olaszországban, körülbelül 10-15%-kal. Több helyen is néztem, többféle út hálózat is létezik. Persze az olasz a fő, de van más is. Annyit érdemes talán egy-két ilyen makro gazdasági adatot itt megemlíteni, hogy az olaszok több gonddal küszködnek. Ugye nagyobb gazdaság jobban ki van téve mindenféle az eurozónán belüli egyéb változásoknak, a banki kamatoknak, illetve annak, hogy azért jobban megszenvedte a Covidot Olaszország, nehezebben álltak talpra, de már talpra álltak. De például az infláció az érdekes dolog, ugye a horvátoknak is sikerült erősen levinni, és az olaszoknak is. Idén januárban 10% volt a hivatalos infláció, most augusztusban pedig 5,4. Tehát hol van ehhez Magyarország? Nyilván még lejjebb fogják vinni, valamennyire lejjebb szorítják, és ez azért meghatározza azt, hogy mondjuk a bankok hogyan tudnak hitelezni a vállalkozásoknak, és majd szó lesz arról, hogy ugye nagyon sok családi vállalkozás van Olaszországban, több tartományban járva is láttam ezt, meg beszéltem is ilyenekkel, illetve most pont az a lényeg, hogy egy ilyennél szálltam meg ott a hegyek aljában.
Egyébként melyik volt szerinted zsúfoltabb turistákkal, az olaszországi régió, vagy a horvát tengerpart?
Horvát volt? Így van. Nem csak azért, mert olaszok voltak sokan, hanem sok skandináv, illetve hát rengeteg magyar még ott lengyel, cseh turista jelent meg, és érdekes módon nem csak a strandokon, hanem mondom a hegyekben is. Tehát.
És beépítettség tekintetében is szellősebb akkor az olaszországi?
Abszolút, az olaszokra az jellemző egyébként, hogyha nyilván a hallgatók közül többen jártak például Toszkánában, ott az a jellemző, hogyha megy az ember, akkor azt látja, hogy ilyen kisebb dombok vannak, aminek a tetején van egy-egy ilyen birtok. És látszik, hogy körülötte nagy szőlő, ültetvények, stb. Tehát, hogy ezek a ingatlanok, ugye a felépítmény és a hozzátartozó telek, az nagyságrendekkel nagyobb. A falvakban, amikor mentem, majd erről megint lesz szó, ott is azt láttam, hogy a horvátokhoz képest picit lazább a beépítettség. Több hely van, tér van arra, hogy ott picit gazdálkodjanak az olaszok, ez jellemzőbb rájuk. És talán azért, mert egy picit, hát ugye nagyobb az ország természetesen, mint Horvátország, jóval nagyobb a mérete, de ez az építkezési stílus is egy picit más, azért inkább mediterrán. A horvát az egy picit keveredik ezzel a mondjuk így ilyen közép-európaival. Uh-huh. De nagyon kellemes, nincsenek túl magas épületek ebben az egész tartományban, több városban is voltam, nem csak Udinében, Triestben is, tehát nem nagyon, talán Riekában láttam egy-két ilyen nagyon magas épületet, lakóházak is vannak, ilyen 15-20 emeleteseket is láttam, az nem nagyon tetszett, ugye ez Horvátország, de Olaszországban kevés ilyen nagyon-nagyon magas épületet láttam. Mm-hmm. Szerintem erre külön figyelnek.
És egyébként magyarországi viszonyokhoz képest mennyire mondható az, hogy egy különleges szálláshelyen is jártál, mert itt beszélgettünk előtte, és mondtad, hogy gyakorlatilag pontosan, amire az előbb utaltál, egy ilyen gazdaságon belüli szálláson voltál.
Igen, egy ilyen birtok, ez egy külön kategória Olaszországban, úgy hívják, hogy agriturismo, tehát nem összetévesztendő, a neve kicsit félrevezető lehet a magyar falusi turizmussal. Itt az van, hogy van egy gazda, akinek van egy, ezek általában családok, ilyen családi vállalkozások, van egy birtoka, mondjuk szőlő, vagy valami fakitermeléssel foglalkozik, vagy állatai vannak, vagy nem tudom, gyümölcsösei, és akkor miután ez egy ilyen birtok, tartozik hozzá különböző méretű épület, és ezekben mellékjövedelemként, egyébként ezt támogatja az olasz állam is, ezt a fajta vállalkozást, mellékjövedelemként szállást adnak, de nem akármilyet, csak egy nem tudom, valami pricset, hanem mondjuk egy olyan 3-4 csillagos szintű szállást adnak. Tehát nem olcsók, szuper olcsók, de nem is ilyen városi szállodai árak vannak, és a legfontosabb, hogy az ember, amikor oda megy, akkor személyes kapcsolatba kerül a gazdával óhatatlanul.
Ugye a gazda ott dolgozik, ott tevékenykedik, él. Ott él, és ti pedig ott szálltok meg az ő birtokán.
Igen, és hát mit ad Isten, ez egy, nem is tudom, nem gondoltam volna, hogy ez lesz előre, mert nem fedeztem, vagy jártam utána, hogy konkrétan mi ez a család, vagy kik ezek. Borászattal is foglalkozik ez a család. Udinétől 15 kilométerre egyébként keletre van egy kis falu, Povoletto járáshoz tartozó Ravosa nevű kis falu, oda foglaltunk, direkt nem akartunk Udinébe menni. Uh-huh. És mondja nekem, hogy honnan jöttetek? Hát mondom, Magyarországról. Beszélgettünk olaszul, és azt mondja, hogy igen, Magyarországról. Hát volt egy vitánk veletek, mondja nekem tegezve.
Amint, hogy az Olaszországnak, vagy az olasz kormánynak, ugye?
Igen. És akkor kiderült, hogy ugye a borászat miatt ugye volt egy Tokajra keresztelt desszertboruk, és ugye Magyarország az uniós tagság után, ugye 2006-ban, ha jól emlékszem, indított egy pert Szlovákia és Olaszország ellen, azért, hogy kizárólagosan magyar gazdák használhassák a tokai nevet. Hát jót nevettünk, amikor megtudtuk, hogy Magyarország nyert, meg is kínált ebből a régi borából.
Tokai, úgy
Tokai, van, C-vel, Tocai.
Tocai, igen.
Így, és akkor megmutatta, meg kínált, ebből finom volt. Azt mondta, hogy no problemo, átrakták egy másik nevet, találtak ki, ugyanazt forgalmazzák, és egyébként elég jól megy nekik, éttermeknek szállítanak, stb. Az agriturizmó azért is érdekes, és pont a személyesség talán, aki arra téved, és én mindenkinek azt javaslom, hogy ne rohadjon feltétlenül azonnal Toszkánába, vagy a Gardatóhoz, vagy nem tudom én, Rómába, Firenzébe, hanem menjen el ebbe a tartományba, mert ezeken a gazdákon keresztül, a személyes kapcsolatokon keresztül egy csomó olyan tippet kapsz turistaként, amit egyébként nem tudnál összegerebjézni az interneten sem. És akkor ők is elmondták, hogy melyik hegyre érdemes fölmenni, és mit ad Isten, melyik az a hegy, amihová már 7 alkalommal fölvitték a Giro d'Italiát. Ugye Magyarországon is volt Giro d'Italia futam, éppen tavaly, ha jól emlékszem. Tehát van ilyen szál, tehát engem is érdekelt, egyébként is biciklizem elég sokat. És ez a Zoncolán nevű hegy, ez egy, a pokol kapujának is hívják, mert annyira meredek végig, több kilométeren keresztül fölfelé, nagyon-nagyon ilyen 15-18 fokos meredekségű, amire hihetetlen nehéz fölmenni, de fölvisz, szerencsére fölvisz út is, meg fölvisz sífelvonó is, ami éppen működött, úgyhogy mi azzal mentünk föl, de ott aztán lehetett túrázni. Tehát az agriturizmó szerintem egy olyan intézmény, amit érdemes lenne nagyobb arányban átvenni Magyarországon a turisztikai kínálatban.
Na ez akkor egy tapasztalat, amit szerinted jó lenne átültetni Magyarországra. Még volt esetleg olyan meglátásod, amit akár most szállodafejlesztések, akár turizmus
van, és magyar kapcsolat ajánlana. Is egyébként. A szállodáról, meg általában az ingatlan piacról érdemes elmondani, hogy most kezd vonzóvá válni néhány magyar nagyvállalkozónak. Az egyik ilyen nagy magyar ingatlan fejlesztő és befektető több szupermarketet vásárolt, meg bevásárlóközpontot Olaszországban. Az egyik ilyen nagy bevásárlása Szicíliában volt, a másik pedig Közép-Olaszországban. Tehát eddig, amikor azt mondtuk, hogy magyarok külföldön vásárolnak, akkor mindig az volt, hogy lakást vesznek, nem tudom, és Spanyolországban, vagy Albániában, vagy Floridában, vagy bárhol. Nem, tessék megnézni az olasz piacot, nem sokkal drágább, mint a magyar. Elég fejlett, eléggé tagolt is, nem csak lakóingatlanok lehetnek érdekesek, hanem ilyen kereskedelmi ingatlanok is. És szerintem lesznek további befektetések, nem csak ez a cég, amelyik már vásárolt, hanem mások is. Talán azért, mert kiszámíthatóbb a környezet, a gazdasági környezet, és elég alacsony százalékon lehet hitelt fölvenni vásárláshoz is cégként. Mm-hmm. Tehát ugye euróban lehet fölvenni, ami jóval alacsonyabb kamatozású, természetesen, mint Magyarországon. Hadd mondjak el egy másik ilyen magyar vonatkozás, mert nem tudom megállni, hogy ezt nem mondjam el. Udine az egy ilyen 100 000 lakosú város, ez a második számú város ebben a tartományban. Nagyon sok érdekes múzeuma van. A belvárosi része az körülbelül kétszer akkora, mint a prágai belváros, hogyha ezt csak így paralel elmondom. Nagyon klassz kis ilyen beugrókkal, üzletekkel, fagyizókkal, ott is vannak múzeumok, meg annak a közepén van egy domb, amin van egy óriási castello, ami nem kastély igazából, hanem egy ilyen nagy középületnek mondanám. Fotókiállítás van ott az udinei történelmről, de amikor külföldre megyek, akkor általában az az első, hogy bemegyek egy információs, ilyen turisztikai információs irodába, és kérek szigorúan papír alapú térképet a belvárosról. Tudom, hogy le lehet tölteni, én is leszoktam tölteni a telefonomra, de ugye az egy pici képernyő, nem látod át az egészet. Ez meg abban segít, hogy tájékozódj. És mit látok benne? A belváros közepéből indul egy fontos útvonal, amit úgy hívnak, hogy Viale Ungheria.
Magyar út, magyar sugárút.
Igen. Mi van? Hogy kerül ide?
Na, erre én is kíváncsi,
hogy mondom, megnézem, hogy ez micsoda. Megnéztem, ott van, le is fényképeztem, és ott van, hogy Viale Ungheria, és alul picivel, hogy ottobre e novembre 1956. Tehát annak a tiszteletére elneveztek nem egy sugárutat Udinében. Soha nem hallottam róla.
Ez tényleg egészen megdöbbentő.
Tehát itt egy kicsit ilyen jól esett.
Sőt, ha már magyar vonatkozás, az első világháború egyik nagyon csúfos helyszín Isonzónál is jártál.
Így van, az sincs nagyon messze. Említettem, hogy a Zonkolánhoz is fölmentünk, illetve hát még északabbra, másik hegyekre, és ugye az Isonzó az arrafelé van. Olaszországban Grande Guerra-nak hívják az első világháborút, és ez ilyen nemzeti büszkeség. Nagyon sok ilyen első világháborús múzeum van, több is van ott az északi ausztriai határ mentén, meg a közeli szlovén oldalon is, én ott is voltam. Ugye az olaszok annak idején ugye az osztrák-magyar monarchia hadserege ellen küzdöttek, tehát büszkék arra, hogy ők ott helytálltak, és Friuliban is. Egyébként Udinében volt az olasz főparancsnokság. Tehát ez egy nagyon fontos város volt ebből a szempontból, onnan irányították az olasz műveleteket. De például érdekes, hogy a második világháborúval kapcsolatban nem sok ilyet látsz, ugye, hát nem büszkék arra, hogy a nem jó oldalon álltak. Tehát ez egy elég nagy kontraszt, de ezt a fajta történetiséget nagyon ápolják, büszkék rá. Még egyet elfelejtettem elmondani, nagyon fontos, hogy
nagyon gyorsan.
Friuliban nagyon sokan beszélnek friuli nyelven. Mm. Ez egy rétoromán dialektus tulajdonképpen. Úgy tudnám hasonlítani, mint hogyha nem tudom én, a baszk, nem, ez nem jó, katalán és a spanyol.
Katalán-spanyol, pont ezt akartam.
Katalán, körülbelül ilyesmi lehet. Összesen 530 ezeren beszélik a világon. Ennek a nagyon nagy része Észak-Olaszországban és Svájc déli részén, illetve egy picit Ausztria déli részén van. Tehát ebből mondjuk 400 ezeren ott élnek, de a nagy része az pont ebben a tartományban, az északi részén. Kétnyelvű táblák vannak, de hogyha olaszul szólsz, akkor természetesen megértik, meg olaszok fognak válaszolni. De büszkék erre, nagyon klassz, ilyen teljesen friuli kultúrkörbe illő kis falvak vannak, van egy olyan, az a Pezaris nevű kis falu, ahol egy óriási óramúzeum van, azt is véletlenül fedeztük föl, hát ott buszójárás van gyakorlatilag, iszonyat tömegek mennek, tényleg, nagy buszok, mert ez egy hihetetlen érdekes kis falu, és a szeptembert pedig bezárólag azért mondom itt végleg, hogy végig ünnep van. Tehát mindenféle, majdnem minden napra jut valami ünnep. Vagy fesztivál, vagy gasztró esemény, úgyhogy, és jó idő van még ilyenkor Olaszországban is, úgyhogy mindenképpen ajánlom azt, hogy fedezzék fel a hallgatók is. Nagyon sok kulturális és turisztikai érték van, amit kár lenne kihagyni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, érdekes volt, Horvátországról és Olaszországról beszélgettünk, és akkor visszavárunk majd a stúdióba, egy hónap múlva jössz nagyjából, majd kíváncsi vagyok, milyen témákkal. Mester Nándor Enfor privát bankár munkatársa volt a vendégünk, további szép napot kívánok.
Köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak.
Hamarosan a friss híreket mondjuk.